ez a játéknak a célja, hogy szórakoztassuk a nézőket, hogy gólt próbáljunk lőni, hogy támadjunk, hogyan lehet minél több gólt szerezni, hogyan tudom a saját játékosomat minél inkább olyan helyzetbe hozni, hogy a képességének megfelelően a lehető legjobb eredményt érjék el. Nekem ez a futballfilozófiám, ezt akarom látni a pályán, ezt fogom csinálni. Ha nem tetszik, ne vegyetek föl. Én ezt, ez a Rangnick. És azért örülök ennek az EB-nek, mert neki nagyon sok hibája van, és ezek rendre ki is jöttek a klubfutballban, szegény a saját démonaim meg korlátaim nem tudott sokszor túllépni, meg átlépni, és ebben persze ő szerintem mindenki más volt a hibás, de azért lehet, hogy egy kicsit ő is sok esetben a kluboknál, de végre van itt egy válogatott futball, ahol ez mint egy ilyen tündérmese megy át, hogy itt van egy gondol, a futballról gondolkodó ember, és azt megvalósítani képes ember, és vannak olyan emberek a kispadokon, akik meg évi 5 millió fontért, mint a Southgate, igazából a port fogják a kispadon.
Zitzer!
Aktualitások és mélyelemzések
a 24.hu heti futball podcastjában.
Kálnoki Kis Attilával
és Kele Jánossal.
És ezúttal Sándor Gergellyel, a holland másodosztályú SC Cambuur videóelemzőjével. Szervusz!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Szevasz!
Köszöntünk itt a műsorban. Először vagy nálunk, de annál jobban örülünk neked. Beszéljünk a meccsnapi eredmények előtt egy picit arról, hogy te hogyan kerültél Hollandiába, mit csinálsz pontosan Hollandiába, mit takarott egy videóelemző munkája, és egyáltalán hogy néz ki a holland másodosztályban a mindennapok?
5 éve kerültem ki Hollandiába, előtte itt Érden dolgoztam a női kézilabda csapatnál is, mint önkéntes videóelemző kezdtem Hollandiába a pályafutásomat, és 5 év alatt sikerült eljutni az első csapathoz. Hétfőn már ott kezdem a felkészülés az első csapattal. Kint Hollandiában a videóelemzés eléggé része a mindennapoknak. Játékosok egyénileg, mint csapatszinten egyaránt, úgyhogy van munkám, lesz munkám.
És nyitottak is rá a játékosok, vagy ez így ott beleépült a kultúrába, nem?
Igen, tavaly voltak idősebb játékosok, akik annyira nem voltak rávevők, de az U21-es csapatból, akik feljátszottak, mert tavaly még az U21-es csapatnál voltam félig, ők nagyon nyitottak voltak, és vágytak, éhesek voltak a tudásra.
Ez mit jelent egyébként, hogy heti szinten külön vannak foglalkozások, egyéni szinten, csapat szinten is?
Ugye egy hetünk úgy néz ki, hogy pénteken játszunk a holland másodosztályban, akkor szombaton szokott lenni egy meccs utáni értekezlet, ott egy rövid 10-15 perc megbeszéljük, hogy mi jött össze abból, amit elterveztünk.
De nem adnak szabad napot a meccs nap után?
Hogyha 4 órát utazunk, és hajnal 3-4 felé érünk vissza, akkor előszakott fordulni, vagy egy győzelem után.
Csak délután kell bemenni.
Nem, mert a játékosok jobban szeretik, hogyha gyorsan végzünk, és délután már a családdal tudnak lenni, és élvezni tudják. Mondanám, hogy a holland időjárás, de 10-12 fok van esővel általában, úgyhogy ez nem igaz. És akkor hétfőn-kedden, vasárnap szabadnap, hétfőn-kedden vannak az egyik héten egyéni videózások, minden játékos leül a más edzővel, néha velem, és megbeszéljük, hogy mi volt jó, mi nem. Itt inkább mi úgy dolgozunk, hogy kérdéseket teszünk a játékosok, nem megmondjuk, hogy mi. Persze mi is elmondjuk, hogy mit szeretnénk látni, de a játékosoknak maguktól kell rájönni, hogy maguknak kell megtalálni a megoldást, amit az adott játékszituációban hozniuk kellett volna, vagy kellene.
Na hát szerintem erről majd lesz szó a mai mérkőzések elemzésénél, hogy milyen helyzetekbe hozod a játékosokat, ahol aztán ők meghozzák, vagy éppen nem hozzák meg a megfelelő döntéseket bizonyos játékszituációkban, és talán nem spoilerezek nagyot, hogyha itt az angol csapatra gondolok, vagy talán nem lepek meg senkit, hogyha elspoilerezem, hogy itt az angol csapatra gondolok, de előtte szaladjunk végig a mai eredményeken, ugye délután 6-tól a D csoport 2 mérkőzésén egyfelől Hollandia, Ausztria 2-3. Nagyon gyorsan megszerezték a vezetést az osztrákok egy Málen öngóla, ez volt a második labdaérintése egyébként Málennek ezen a mérkőzésen, azon egy öngóla. Az osztrákok a legutóbbi
hét... Az EB-k leggyorsabb öngólja.
EB-k leggyorsabb öngólja, és az osztrákok a legutóbbi 7 meccsükben most már 6-szor szereztek gólt az első 10 percben, úgyhogy ha valaki ilyen szellemiség mentén tipmixel, akkor szerintem elég komoly nyerőben van eddig ezen a tornán. Aztán erre Hakpo a második félidő legelején válaszolt és egyenlített, aztán Schmidt góljával ismét megszerezték a vezetés az osztrákok, Depay megint egalizált, és 5 percre a 80. percben Zabitzer végül egy fantasztikusan nagy góllal eldöntötte ezt a mérkőzés az osztrákok javára, és egyben azt is eldöntötte, hogy a hollandok csak a harmadik helyen csúsznak tovább ebből a csoportból. Az igazi meglepetés meg az, hogy a másik mérkőzésen Franciaország és Lengyelország x-elt egymással. Lewandowski újabb Európa-bajnokságon szerzett gólt 11-esből, ezúttal is a franciák ellen, mint a legutóbbi világbajnokságon, ezúttal is egy újra rugatott 11-esből, csak most Joris helyett Manyan ellen, vagy vele szemben, és hát ugye egy másik oldalon is egy 11-es gól volt, Mbappé megszerezte az első EB gólját, így lett 1-1, ezzel a csoportot Ausztria nyerte. Nem tudom, hogy köz meglepetés, azért talán meglepetés ez amellett is, hogy az osztrákoktól sokat vártunk. Tehát ez volt a délutáni meccsek összegzése. Mit láttál Hollandiában a sajtó visszhangokból egyelőre? Szerintem azért ott ez komoly csalódás.
Nem sok jót, a holland televíziót követtem, ott követtem a mérkőzést, és a mérkőzés után akár az elemzők, Van der Vaart, akár a játékosok, akár Ronald Koeman is elég negatívan nyilatkozott a meccs után. Igaz, szerintem nem is lehetett volna ez másképp, hiszen elfogadhatatlanul rosszul játszottak. Koeman azt is lenyilatkozta a mérkőzés végén, hogy egy dolognak örülnek, hogy életben vannak, hiszen tovább jutottak, de ennél sokkal jobb kell.
Nekem ezt már párszor beszéltünk, hogy a harmadjára játszanak az osztrákok, és harmadjára mutatják meg ezt az igazán impozáns, attraktív futballt, amit Ralf Rangnick leoktatott nekik, amit az is jellemez egyébként, hogy 6 gólt lőttek már, ez ugye jelen pillanatban a második legtöbb, csak a Skóciát kiütő Németországnak van 8, tehát eredményes is ez a játék, nem csak pontokban, vagy csoport elsőségben nyilvánul meg, hanem találatszámban is. És ilyen szempontból én egyáltalán nem csodálkoztam, hogy a hollandokat megverték, magam is azt tippeltem, hogy 2-1-re fogják megverni, hát ez 3-2 lett, ugye a tippjátékunk az nagyon fontos nekünk. De egyáltalán nem lepődtem meg ezen, mert Hollandia eddig sem mutatott túl sokat, úgyhogy engem nem.
Ja, már itt említetted Van der Vaartot, aki szakértőként dolgozik ezen a tornán Hollandiában, meg a holland sajtóban. Valami olyasmit olvastam tőle, nyilván angol fordításban, hogy a Fermer lecserélése után mondta, hogy nagyon szomorú volt, mert hogy 45 percig néznie kellett a játékát. Szóval, hogy ő nem aprózza ezeket a kritikákat a maga keresetlen stílusában. Mondjuk ez Hollandiában szerintem nem olyan szokatlan, mint mondjuk Magyarországon lenne. De hát itt sok baj van a holland csapattal, szerintem az egyik legkomolyabb probléma az a középpálya, ahol eleve véknyan vannak, és akkor erre jönnek még rá olyan sérülések, meg hiányzók ebből a csapatrészből, amiket mi részben átbeszéltünk, már mondjuk Frankie de Jong hiánya, Kopp Meiners hiánya, Deronnak a hiánya, Wiefernek a hiánya, és hát ebből jönnek ezek a kényszer megoldások, hogy rendre első-második csere például az a Wijnaldum, akinek valószínűleg a fizikai állapota, meg a pályafutásának a mostani szakasz alapján egy ennél egészségesebb összeállítású holland válogatottban valószínűleg már nem lenne szerepe. Erről mi a te véleményed, vagy mi ott a Hollandiában a sajtónak a véleménye?
Két érdekes statisztikát találtam az interneten. Firmának 29 labda érintése volt a 30 pár perc alatt, amint játszott az első félidőben, abból 16 volt sikeres, passzai száma pedig 19 volt, és ebből 9 volt sikeres. És viszont az első...
Ez annyira nem a célos.
Ez nem. Ez egyáltalán nem a célos. Viszont Hollandiában nálunk is már előfordult, hogy a szünet előtt cserélnek az edzők, ami nem várják meg, mint például majd lehet később visszatérünk Southgate-re és az ő cseréire. De igen, Firmán nem egy rossz játékos, 20 fölötti kanadai pont az állt a PSV-be, nagyon jó szezont futott. Illetve a másik, hogy a hollandoknak két sikeres passzuk volt összesen az első osztrák gól előtt, míg az osztrákoknak 54 darab. Ez is megmutatja azt a magas és intenzív pressinget, amit az osztrákok tudnak és szeretnek csinálni.
Arra adjál nekem magyarázatot, légy szíves, hogy ma már a cseréket említetted, és a kedvenc témámat fogom előhozni, Janek már röhög. Hogyha van egy, nincs meg a játékegységed, nincs meg a középpályád, ugye, ahogy taglaltuk, vagy legalábbis van középpályád, de jelentős mennyiségű hiányzó okán, nem az az erősségű középpályád van, nem az a labdabiztos középpályád, amit szeretnél viszont látni a pályán, vagy szeretnél pályára küldeni. De viszont van egy Weghorstod, aki egy ilyen klasszikus zsiráfcenter, ráadásul akárhányszor Villarreal most is ugye gólpasszt adott. Tehát legalább valamiféle gólszerzési elképzelést lehet látni a játékban akkor, amikor fönn van. Akkor miért csak a 72. percben küldöd ezt az embert a pályára, amikor már ugye rohansz az eredmény után? Én ezt nem nagyon tudom elképzelni, hogy mi lehet az elgondolása Koemannak ezzel kapcsolatban, mert az egyetlen ember, akire azt tudom mondani ebben a holland válogatottban, hogy amikor ő megjelenik a pályán, akkor kialakul valamiféle játékkép, ami arra irányul, hogy gólt szerezzünk.
Két dolgot emelnék ki ebből. Szerintem Depay szerepe, hogy őt mindenképp ő az egyik második számú csapatkapitány Van Dijk mögött, de ő az egyik vezére a csapatnak, és őt szerintem Koeman mindenki.
Szinte legtöbb gól, ugye azt hiszem a második legtöbb gólt rúgta.
Igen, nagyon fontos. Fontos a holland csapatban, szerintem őt nem hagynák ki, és neki más poszta nem nagyon.
Nem lehet őt máshol játszatni? Mondjuk egyébként pont Vékorsz mögött egy kicsikét, vagy nem tudom, mélységből érkező ilyen tízesként, vagy nem tudom miként.
Szerintem Koeman jobban, bár ezen a meccsen ugye Reinders játszott tízes, de Xavi Simons...
Őt nem ismerem, a Depayt ismerem. Tehát ezzel mindent elmondtam szerintem.
Reinders nagyon jó egyébként, őt jó, majd meg fogod ismerni.
Oké, majd megfogom, még nem
biztos,
ismerem.
Biztos, hogy ezen a tornán fog végül berobbanni, de nem rossz.
Oké.
Szerintem minden edzőnek van egy saját filozófia és egy játék elmélete, amit játszatni szeretne a csapatával, és ebbe vannak olyan edzők, akár mondhatnám, az idősebbek, akik nehezebben nyúlnak bele, nehezebben variálják ezt. A másik pedig szerintem a holland stílus. Ez a holland stílus, ez nem az ívelgetős focinak a híve, nem ezt szeretnék a szurkolók látni, és ez lehet az egyik ok. Az viszont tény, hogy Weghorst a mai meccset megelőzően 12 meccsen 7 gólt szerzett, hogy ő egy garancia a gólra.
Mondom, most is volt gólpassza, volt az a fejese, ami kis hián bement, tehát abban az emberben látok olyan klasszikus 9-es erényeket, ami hogyha nem megy egyébként egy elmozgó hamis 9-essel, vagy amit a Depay játszik körülbelül, ugye, hogy kimozog, akkor nyilván ezért hozza be, tehát mégiscsak ehhez nyúl, csak túl késő. Tehát miért a 72. percben? Miért nem ad neki mondjuk legalább egy fél időt? Vagy legalább hozza be az 55-be, ahogy szokták, amit szintén nem szoktam érteni, hogy az edzők miért csinálják azt, hogy ha már cserélők, akkor miért az 50-be cserélek?
Várok még 10 percet, igen, hogy hát elkezd működni.
Mi az értelme egyébként?
Hát ugye szünetben mi is szoktunk mutatni pár videót, pár jelentet a játékosoknak,
ja, az akkor működik,
ott próbálunk, akkor mondhatom mi is, de ezen a szinten is változtatni, és hogyha az működik, akkor nem cserél, akkor később cserél, ha viszont nem, akkor azért aha, szoktak általában jönni.
Már okosabb lett, ezek már a cserék. Valamit megint. Uh-huh. Akkor ezért van ez az 52-55. Perc környéki.
Igen, mert az ott mondjuk 10 perc alatt az nem túl sok, de valahol igen, van az a szint, amikor már azt mondja az edző, hogy ez nem működik, amit elterveztünk a meccs előtt, vagy a szünetbe, jön a B, vagy a C opció.
Hát vagy ezt ne húzzuk ki az egyenletből, hogy lehet, hogy az ellenfél is változtat valamit a fél időben, amire aztán például reagálni kell.
Igen.
Tehát ez megint egy ilyen kétoldalú dolog. A hollandoknál, amennyire én olvastam az elemzéseket, meg és hát néztem a mérkőzéseket nyilván, két ilyen stratégiai jellegű problémát jeleznek a csapatjátéka kapcsolatban. Az egyik az a labdás építkezésnek a hát nagyon sematikussága, lassúsága. Vannak, akik azt mondják, hogy ez igazából nem nagyon létezik, ez hát a Koemantól nem annyira nagyon meglepő, hogy ez nem túl szofisztikált, vagy nem túl progresszív és innovatív. Viszont azt is elmondták ezek az elemzők, és én is így gondolom, hogy még az egyenes kieséses szakaszban, főleg, hogyha majd erősebb ellenfelek jönnek, akkor az a hollandok szempontjából olyan nagyon nagy problémát nem fog jelenteni, mert véletlenül nem ők fogják dominálni a passzjátékot sok esetben, vagy örömmel lemondanak róla. És ezt láttuk a franciák ellen is, hogy amikor nem kellett nekik ezzel annyira bíbelődni, meg bajlódni, akkor nem nézett ki ez a csapat nagyon rosszul, sőt, hát igazából versenyben voltak, egálban voltak a franciákkal a játék képe alapján is nagyjából. A másik viszont, ami talán nagyobb probléma, de javíts ki, ha nem, az a védekező átmenetek, tehát hogy nagyon könnyen és nagyon sokszor bajba kerülnek védekező átmenetekbe, akár most kaptak, két gólt kaptak a saját jobboldali félterületükből, meg volt egy nem megadott gól, amit ugyanonnan kaptak, tehát ezt ugye egymás után meg tudta csinálni ellenük Rangnick és az osztrák válogatott. Hogyan lehet ezt javítani egy torna közben?
Hát a mai meccs második fél időben láttuk, hogy a jobb hátvéd Gertruda, aki a Feyenoordban is hasonló pozícióban játszik, behúzódott középre, és ezzel egy létszámfelényt próbálta kialakítani a középpályán, ami sikerült is. utána elfőtt a lendület, nem tudom, nagy meleg Hollandiában, beszéltük is, hogy nincs ilyen időjárás, de ez nem lehet kifogás. Az átmenetek pedig ma Van Dijk élete, nem élete, de rég nem látott rossz mérkőzés, játszott 6 méterre a védelmi vonal mögött foglalt pozíciót, ezzel nem lesreállítva a kilépő Zabitzer.
Zabitzer volt, igen.
És ezzel beutva az utolsó szöget is a holland koporsóba. Egyénileg is sokat kell javulniuk a játékosnak, akár Firmannak, akár Gakbónak is, bár ő az egyik legjobb, de mint csapat kell előrébb lépniük.
Ja, picit az osztrákokkal is beszéljünk, mert szerintem megérdemlik. 10 darab faltjuk volt csak az első fél időben, tehát hogy ők milyen intenzitással játszanak, annak ez egy jó mérőszáma, hogy 10-szer faltotta csak az első fél időben, 4-szer az ellenfél tér felén. És hogyha mondjuk valaki nézett klubfutballban Rangnick csapatnak mérkőzését, és most vegyük ki a Manchester United-et ebből a kalapból, jótékony módon, de mondjuk emlékszik még az ő Lipcséjére például, vagy még az idősebb hallgatók, meg feketeöves Bundesliga követők mondjuk a Hoffenheimjére, 2008-9 környékével, amivel ugye őszi bajnok volt annak idején, gyakorlatilag újonc csapatként. Szóval, hogy ott nyilván az intenzitás 2-szer-3-szoros volt, tehát ott elképesztő pressing ment. Itt a válogatott futballban ez valamelyest le van tekerve, nincs annyira agyik föltolva a hátsó vonal, tehát viszont nagy terület van a középpálya és a védővonal mögött, de hát nagyon-nagyon működik. És ami még szerintem nagyon impresszív a Rangnicknál, amit nagyon jó kontrasztba lehet állítani más, akár nagy csapatokkal, vagy nagy válogatottakkal, hogy ő nem fél meccsterv alapján változtatni a kezdőcsapatán. Ugye beszéltünk hosszan a legutóbbi olyan adásban, ahol az osztrákok szóba kerültek erről a Danzo Wöber cserélőbe jött ugye Trauner, illetve a Linhart, most ugye a Wöber és a Linhart kezdett, bedobta a két szélsőt pont ugye a védekező átmenetekben a hollandok sebezhetősége miatt bejött a Wimmer és a Schmid. A Schmid gólt szerzett, a Wimmer szerintem remekül játszott, csereként dobta be a Baumgartnert akkor, amikor már ugye a hollandok azért kitámadtak, több terület volt, gyönyörű asszisztot adott az Zabitzernek. Szóval mindig érteni vélem, hogy milyen személydöntés, milyen taktikai megfontolásból hoz meg, és azok javarészt eddig ezen a tornán működnek is. Ez egy hatalmas versenyelőny ebben a mezőnyben, nem?
Igen, visszatérve a szabálytársakra, ugye általában egy az egybe védekeznek hátul Rangnick csapatok, ezáltal, hogyha ott dől egy dominó az elején, egy rossz védekezéssel, egy sikeres csellel az ellenféltől, akkor egy az egybe plusz az egybe hozza az ellenfél a labdát, úgyhogy ez a falt, ez egy szükséges elem ezeknél a csapatoknál.
De már a letámadást is így, pont a múltkor beszéltünk az osztrák csapat kapcsán, ugye akkor most megint elmondom, mert biztos van olyan hallgató, aki nem hallotta akkor, hogy azért mielőtt Ricardo Moniz először Magyarországra jött volna, azelőtt ő Ausztriában, a Salzburgnál volt, és ugyanezt tanulta, és amikor Zalaegerszegre érkezett, akkor ugyanezt tanította meg Zalaegerszegen, és 6 hét alatt oktatta le ezt a letámadást, és ez volt az első kulcs szó, hogy letámadni nem lehet immelámmal. Ott csak úgy lehet, hogy ütközöl az emberrel. Úgy érkezel oda a labdára, hogy testi kontaktus kell legyen, rösszel. Megpróbálod szabályosan elvinni, hát ha fölborul a baba, és a játékvezető lefújja, akkor lefújja, de csak így működik ez a letámadás.
Igen, és ahogy Jon is mondta, ezt talán kisebb intenzitással történik az osztrák válogatottnál, mint a klubcsapatoknál, de ez az összhangon is múlik, a játékosok összhangján, de még így is az egyik legjobb a letámadó csapat.
Éppen nagyon érdekes, mert ugye pont egymás után volt két mérkőzés, az angol válogatotté és az osztrák válogatotté, és két szövetségi kapitányt, hogyha összehasonlítjuk, akkor vagy legalábbis mondjuk a csapatra mért hatását összehasonlítjuk, akkor ég és föld a különbség Rangnick javára, hogy milyen hatást ért el, milyen játék átalakítás, vagy játék stílus átalakításon ment keresztül az osztrák válogatott. Egy olyan csapattal ráadásul, ahonnan pillanatnyilag hiányzik a legnagyobb sztár Alaba és a két sláger, miközben Southgate-nek hát mondjuk a világ egyik hanem éppen nem a legdrágább kezdő 11-je ment föl a pályára, mondjuk minimum hányat számoltál össze? 6 világklasszis játékos volt a keretben, és egy teljesen impotens, taktikailag fel nem épített, az ellenfél egyébként jól kigondolt taktikájára nem reagáló
Hát vagy nagyon lassan reagáló.
Vagy nagyon lassan reagáló, elképzelés nélküli, vagy stílusjegyek nélküli játékot mutat be. Ez azért számomra megdöbbentő, hogy ilyen különbség van edző és edző, edzői hatás és edzői hatás között, hatásfok között.
Ugye Rányik azért az osztrák futballal összeegyeztethető, szóval ő a Salzburgnál, amit kitalált, szerintem megvan neki az a hírneve és az a tudása, amiben vakon hisznek mind a játékosok, mind a szurkolók, mind akik vele dolgoznak. A játékosok
ezt gyerekkorától kezdve ezt tanulta.
Igen, míg a Southgate nem tett még le annyit az asztalra, hogy egy olyan Harry Kane, vagy akár olyan sztárok.
Valószínűleg nem is fog, szerintem. Southgate nem fog eljutni a klubfutballig.
Majd beszélünk erről,
vagy nem tudom melyik szintjére.
De szerintem olyan sokáig meg volt, akár megelőlegezetten is ez a bizalom a keret tagjait a Southgate irányába. Tehát ez egy sokáig egy kifejezetten erős és jó közösségnek nézett ki, ahol a játékosok beálltak egy emberként Southgate víziója, kommunikáció mögé, és egyébként főleg a nyilvános profilja ennek a csapatnak, meg magának a szövetségi kapitánynak, az nagyon jól nézett ki nagyon sokáig. Tehát a Southgate-et bármikor fölvenném ilyen PR vezetőnek bármely céghez, mert szerintem kiváló megoldaná a dolgát. Hogy futballedzőként kell a továbbiakban a kenyerét keresni, arról egyre kevésbé vagyok meggyőződve, de még friss az élmény, úgyhogy nem akarok nagyon erősen fogalmazni.
De hány éve van ott?
Hát ugye 16-ban került, a 16 őszén, ugye volt Allardyce-nak egy meccs, aztán jött az a botrány, és akkor először jobb hián nevezték ki, majd aztán utána véglegesítették, és ugye a 18-as VB-n már ő vezette az angol válogatottat, úgyhogy ez...
Szerintem az FA ez alatt a 8 év alatt egy olyan szabad szemmel jól látható összeget kifizetett neki, hogy nyugdíjba mehet nyugodtan.
Ugye konkrétan
én nyugdíjba küldeném. Most azok után különösen, hogy kibabrált velünk.
De most így a torna közben, mint az elefántcsontpartiak az Afrika kupán?
Az elefántcsontpartiak után meg is
megnyerték a tornát. Hát ugye konkrétan az utolsó csoportkörben volt egy 0-4-ük, amivel ugye borzalmasan rossz gólkülönbséggel 3 ponttal ragadtak a csoportba, és csak ilyen harmadikként csúsztak tovább valami, talán úgy, hogy Gána 90 percben még 2-0-ra vezetett a saját maga csoportmeccsen, onnan lett 2-2, és emiatt csúszott tovább elefántcsontpart. Ki is rúgták, mennyi nem tudták, hogy tovább jutnak, úgy volt, hogy nem fognak tovább jutni a legjobb harmadikak között, ezért kirúgták a szövetségkapitányt, majd tovább jutottak, és hát valahogy el kellett vinni tovább a tornát, na és ezzel a lendülettel meg is nyerték.
Ez egy bátor döntés, de látod, néha bejön. Tehát én ebben az angol válogatottban független attól, hogy fullra bíztam bennük.
Hát te én konkrétan rájuk tippelt.
Őket tippeltem meg győztesként.
Nem kérdeztél meg előtte, hogy biztosan jósoltam volna.
Őket tippeltem meg győztesként. Ma is fullra bíztam bennük, hogy ma lezárhatjuk ezt a magyar csapat továbbjutás kérdését, vagy nem továbbjutás kérdését, és konkrétan kibabráltak, én nagyon haragszom rájuk, úgyhogy én most azonnal meneztem Southgate-et.
Beszéljünk egy kicsit még a franciákról. Én abból a mérkőzésről keveset láttam, csak egy összefoglalót, mert szerettem volna kapcsolgatni, de annyira jó volt ez a holland-osztrák mérkőzés, hogy nem nagyon sikerült kapcsolgatnom. Jegyezzük meg, hogy Mbappé 23 lövés, és 535 perc után végre megszerezte az első EB gólját, úgyhogy ez a teher lejött a válláról. Aztán olyan...
Láttad, hogy mennyire... Na, nem láttad, mert másikat nézted.
Néztem az összefoglalót, hogy milyen önfeletten ünnepelt?
Levette a maszkot, kiment. Tehát annyira valószínűleg egy olyan feszültség oldódott föl a paliban azáltal, hogy hát mindenhol rugok volt, csak éppen EB-n nem. Tehát azért az... Ugye, te hanyadik, azt mondja, múltkor volt 7, 10. EB meccsén, ugye? Azt hiszem, 10. EB meccsén.
Múltkor, igen, nem volt még 7 EB meccsén, mert kiestek ugye a svájciak ellen a 8 között.
Ja, akkor kicsit kell. Ja, 534 perc.
535, igen.
Kicsit kevesebb. De hát akkor is hozzá képest sok, tehát nála azért inkább az 1-1 vagy a...
Nála nem elszoktunk.
Ugye, nem ez a szokványos, az 1-1 közelebb áll hozzá.
Bár ha jól olvastam holland sajtóba, a francia cserejátékosok játszottak egy edzőmeccset, és valami Bundesliga második csapattal, és Mbappé 2 gólt és 2 gólpasszt adott, úgyhogy ez egy jó bemelítés lehetett erre a mérkőzésre.
De ami Deschampot egyébként sokkal inkább aggasztatja a maszkon, és azon túl, hogy Mbappénak meg lesz az első elbégója, vagy nem, hogy azért ez a francia válogatott kísértetiesen hasonlít az angol az impotenségben, tehát az első 3 mérkőzésükön nem lőttek nyílt játékhelyzetből gólt, az azért egészen döbbenetes, szintén ezzel a játékos állománnyal, ezzel a minőséggel, ezzel a kvalitással, szélsőkkel, sebességgel, középpályásokkal, jobbnál jobb játékosaik vannak. 270 perc nem elég nekik arra, hogy összehozzanak egy gólt egy olyan helyzetből, amiből most is volt bőségesen, jócskán
egy volt. Egy öngól és egy 11-es gól, igen. Ezzel sikerült.
Hát ez azért vicces három mérkőzésen szerintem tőlük.
Igen, de ahogy te is mondtad, eljutnak helyzetig az angolok nem annyira. Igen, és ahogy te is mondtad, megvan a kvalitás, hogy most jönnek ugye a kieséses mérkőzések, és ott egy Mbappé, egy Dembélé, egy Giroud el tud dönteni mérkőzéseket. Most meg is van a rutinjuk hozzá.
Most is 2.38-os XG-t csináltak, oké, abból vegyük le a 11-est, a büntetődak, és összejött 1-6, és abból nem sikerült nekik gólt rúgni. Hát ezért
szerintem ez
19 lövésből 8 találja el a kaput. 16-on belül 55 labda érintés. Hát azért 55, tehát ez konkrétan egy kispályás meccset lejátszottak a 16-oson belül. Hát ez azért ez olyan adatok, hogy ebből nem gólt szerezni.
Hát ez valószínűleg koncentráció fejben a játékosok, nem tudom, akik már meg volt ugye fixen a továbbítás, ugye nem volt mindegy, hogy hányadik helyen.
Hát az nagyon nem volt mindegy. És ezzel, hogy lecsúsztak a csoport első helyről, így mennek arra bizonyos ágra, ha már ott vannak a németek, ott vannak a spanyolok, váratlanul ott lesznek a portugálok, csatlakoztak hozzá a franciák erre az ágra, a másik oldalon meg angolok.
Erre bazírozott ez a Bokegér, nem? Hát, mármint a Southgate.
Hát ahhoz mondjuk nem ártott volna megnyerni a meccset, mert egy darab dán gólra voltak attól, hogy nehezen hát az ágon legyenek.
Gondolom, folyamatosan nézték azt az első 20 perc után, amit megnyomtak a második félidőben, akkor utána visszavettek, mert el fogunk fáradni a következő meccsre, úgy ők kifejezetten energiatakarékos, és akkor próbálom megmagyarázni. Na, energiatakarékosan játszanak, mert mondták neki, hogy várjál, a dánok sem erőlködnek, 0-0 van ott is, úgyhogy nyugodjunk meg.
A szerbek meg ugye ennyit tudnak meg a nevüket, tehát igen, hogy igen. Ők azért kapura nem nagyon néztek ezen az EB-n. Egyébként az is vérlázító, keveset beszélünk róla, mert most megint nem azt a mérkőzést néztük, de hogy szóval azzal az állományjal a Pixi Stojkovics, tehát ez tényleg megint nagyon, hogy már remélem, hogy a felmondó levelét valaki kipostázta neki, mert eltelt egy fél óra, tehát szerintem már
szerintem idő. Holnapi hírekben benne lesz.
Szóval döbbenetes. Dösampról még egy picit, csak hogy azért ez a nyúlszívű mentalitás, amit miért a Southgate-et kárhoztatjuk, azért egy Lengyelország ellen olyan meccsen, ami más van nem számít, mert biztosan tovább jutottak, fölálltak a Kanté Chouameni Rabiot középpályával. Oké, tehát hogy itt nem tudom, mire és hova kellett ennyire tartani a világ szerte híres lengyel kontráktól, vagy egyáltalán támadó futballtól. Nem is jött ezen a meccsen sem
össze. Biztonságra törekszik, mint Southgate. Ott is rendszeresen többen voltak a labda mögött.
Azt tegyük be, hogy a Griezmann kihagyta legalább, és a Barcolát megnézhettük. Zaire Emery nem került pályára. Ott állítólag vannak magatartásbeli problémák is, amit mondjuk egy 17, talán nincs is 18 éves az Zaire Emery játékos esetében megértek, tehát hogyha picit nagyobb méretű arcberendezéssel szaladgál egy, mondjuk aki a francia öltözőbe ezt megmeri csinálni 17 évesen, azt megnézném közelebbről, de hogy állítólag vannak ilyen problémák, és emiatt sem sietőt pályára küldeni a Deschamps. Pedig így megnézném az ő játékát. Egy ilyen meccsen szem üvöltött utána a játék, hogy fent legyen egy ilyen profilú játékos, nem?
De sem nem hazudtolta meg önmagát, ő mindig ilyen kontrollmániás középpályával. Matuidi játszott bal szélen, amikor az orosz világbajnoksággal játszottak. Nem tudom, ahogy mondtam, megvan a kvalitás ebben a csapatban, hogy egy mérkőzésen bejön 1,6-os XG-re rúgnak 2-3 gólt, és elmenetelnek a döntőig, de több kell, az biztos.
De hogyha mondjuk ez a jó Rágnyék egy Leinhardt-Weber belső védőpárost ott mer hagyni egy az egybe, viszonylag sűrűn és rendszeresen az ellenfél előtt, akkor a Southgate mondjuk a Stones-t meg a Guani, vagy hogy hívják?
Gehi.
Bocsánat, nem, meg tanulom ezeket a neveket. Hogy nem meri ott hagyni? Vagy a franciáknál is azért kipróbált belső védők vannak, tehát ők nem, tehát ennél jobb játékosok ők szerintem, bátrabban is lehetne játszani.
Ez edzői felfogás. Ugye Rangnick szeret, nem mondom, hogy hazárdírozni, de megy az egybe játszatni a védőket.
De ki kíváncsi egy ilyen antifutballra?
Ez nagyon jó átkötés szerintem, egy tökéletes átkötés az angolokra, egyébként is állandóan az angolokra utal mindenki, szóval akár beszéltünk is az angolokról.
Hát nagyon bosszantanak
engem. Szerintem a futballban 2010-11 2 után azért egy új korszak jött azzal, hogy milyen típusú játékosok jönnek ki az akadémiákból. És egyébként pont az angol meccs közben beszélgettünk Attilával, hogy hát, de hogy ezek ekkora világklasszis játékosok, és értem, hogy azért nem jó pozícióba játszatja őket az edző, meg nem néz ki jól a struktúra, de hát, hogy nem igaz, hogy a meccsen belül nem tudnak megoldásokat találni ilyen kvalitású játékosok. De ugye teljesen más a képzés logikája most már hosszú ideje, más rendszerekben szocializálódnak taktikailag, játékkulturálisan ezek a játékosok. Hozzá vannak szokva, hogy megkapják a mankókat, hogy tudják, hogy nekik milyen helyzetben, milyen megoldások közül kell választani, hol lesz a társ.
Állandóan videóztok minden hétfőn velük.
De ez nem, szerintem ez nem hiba, csak...
Videó elemzők cseszik el, meg az edzők az egészet. Kiveszik a játékosokból a savat, meg a borsot, meg az ösztönt, meg mindent.
Arra akarok kiukadni, hogy én azt gondolom, hogy sokkal magasabb minőségű játékosok jönnek ki az akadémiákra, amit korábban jobban készen vannak, komplexebbek, sokoldalúbban használhatóak ezek a játékosok, és közben viszont az edzői generációban létrejött, vagy végbe ment egy generációváltás a kluboknál, nézzük, főleg a top kluboknál, de a válogatott futball itt éves vagy évtizedes lemaradásban kullog ehhez képest, és itt bizony még olyan dinoszauruszok ülnek a kispadokon, mint Deschamps, aki hát először mindig arra fog gondolni, hogy inkább berakok egy jó hatost oda, ne legyen baj, és nem azon fog gondolkodni, hogy milyen hibrid szerepkörökben használjak ilyen 8 és feleseket, vagy nem tudom, milyen új pozíciók vannak, tehát ilyen hibrid szerepkörök a pályán, meg hogy akkor váltok védekezés támadás között, ki fog befelé forogni mondjuk a szélső védők közül, meg hasonló. És ugye van a Rangnick, és ezért ez a kontraszt, ezért nagyon durva ezen az elmén.
Meg a Nagelsmann, aki szintén pillanatok alatt hozott változást a német válogatottba.
Szóval, hogy ezek az edzők viszont gondolnak valamit a futballról. Én azt gondolom, hogy így helyes futballozni. Szerintem ez a játéknak a célja, hogy szórakoztassuk a nézőket, hogy gólt próbáljunk lőni, hogy támadjunk, hogyan lehet minél több gólt szerezni, hogyan tudom a saját játékosomat minél inkább olyan helyzetbe hozni, hogy a képességének megfelelően a lehető legjobb eredményt érjék el. Nekem ez a futballfilozófiám, ezt akarom látni a pályán, ezt fogom csinálni. Ha nem tetszik, ne vegyetek föl. Ez a Rangnick. És azért örülök ennek az EB-nek, mert neki nagyon sok hibája van, és ezek rendre ki is jöttek a klubfutballban, szegény a saját démonaim meg korlátaim nem tudott sokszor túllépni, meg átlépni, és ebben persze ő szerintem mindenki más volt a hibás, de azért lehet, hogy egy kicsit ő is sok esetben a kluboknál, de végre van itt egy válogatott futball, ahol ez mint egy ilyen tündérmese megy át, hogy itt van egy a futballról gondolkodó ember, és azt megvalósítani képes ember, és vannak olyan emberek a kispadokon, akik meg évi 5 millió fontért, mint a Southgate, igazából a port fogják a kispadon. És ez az EB így ilyen teljes spotlightba helyezi ezt az egészet, ilyen reflektorral világít rá erre, hogy mekkora különbség van futballgondolkodó, és nem tudom, bójatologató edzők között.
Realista. Ugye erről is beszélgettünk, hogy a válogatott tornákon mindig a realista, biztonságra törekvő edzők és csapatok nyernek. Mi a végcél egy ilyen tornán? Igen. És akkor mindjárt meg is száfolom magam a szurkolót, ugye én magamat a szurkolót, akinek rendkívül tetszik ez a kemény, attraktív, letámadós játéka az osztrákoknak, ez az egy-egyeni fölvállalt védekezés, hihetetlen látványos az egész, szórakoztatók a meccseik, de nem valószínű, hogy osztrákok fogják megnyerni ezt az EB-t. Egyrészt azért, mert játékos minőségben sem, kispadhozban sem olyan hosszú, hiába rotál nagyon ügyesen, meg váltogatja a játékosokat taktikai jelleggel egyébként Rangnick, de valószínűleg nem érik meg azt, hogy még a hetedik, vagy a hatodik, hát már az ötödik se, ötödik, hatodik meccsen is ugyanezzel az intenzitással, ugyanezzel a kerettel meg tudják csinálni, mert ez a játék meg nagyon sokat kivesz belőle, tehát a 4 naponta így nyomod, mint süket a csengőt.
Hát lehet ezért
akkor
is.
Majd jön a Deschamps, meg a Southgate, meg az angolok, akik talán magukra találnak, vagy összehaverkodnak újra az öltözőbe, vagy egymáson is, és azt mondják, hogy na embereljük már magunkat, csináljunk már valami, egy jó meccset legalább. Bár én ezt pont mára vártam, mert a legutolsó meccsük is olyan gyenge volt, hogy ihaj.
Igen, a Rangnick ugye, én úgy vallom, hogy a pociban játék kapcsolatok, páros kapcsolatok adják meg a savát, borsát a játéknak. Például itt az angol meccsen is láthattuk, amikor Harry Kane kihúzódott a jobb szélre, akkor Bellingham is a jobb szélre futott, nem pedig az üres területbe a középen. Egy válogatottnál ilyet, ennek jönnie kell, ezt nem tudják leedzeni. Persze vannak játékelemek, amiket gyakorolnak, de ezek a játékok, érezni kell a játékosnak, és ezek a játékosok játszanak egy Bayernbe, egy Real Madridba, teljesen más szisztémába, teljesen más edzőktől tanulnak, és kicsit ilyen ebbe a burokba jönnek, és eljönnek a válogatottba, és nem kapják meg az edzőtől azt az ingert, ami átlendíti ezen a, hogy mondjam, hogy az edző nem tud hozzátenni annyit, hogy kihozza ezekből a játékosokból azt, amik bennük van, amit láthatunk évközben.
Kellene segítség a padról, mert ez magától nem fog menni.
Nagyon érdekes, amit mondtok, mert ez egész döbbenetesen hasonlatos ahhoz, amit Magyarországon a játékosok mindig mondtak a 90-es évek, meg a 2000-es évek elején, ugye amikor már ki lehetett menni nyugatra, és Nyugat-Európában egy sokkal modernebb edzői felfogásokkal, nagyobb stábokkal dolgozó csapatokkal, külön foglalkozásokkal találkoztak, személyre sokkal jobban leszabott feladatokkal, hazajöttek, és akkor te vagy a balvédő, és mi a feladat? Te vagy a balvédő, nem érted? Tehát körülbelül ez
nem a válogatottba fogjuk elmondani, igen, mit kell csinálni.
Három nap alatt nem tudlak megtanítani focizni, ugye? Tehát körülbelül ezek a vízhangok jöttek a játékosoktól. Egészen ugye körülbelül a 2015-ös 14-es, ugye? Akkor volt a váltás.
Dárdai, igen.
Csapadig, és azóta próbálkozik azzal az MLS is, hogy olyan edzőt találjon, aki egyébként képes fölnőni ez a feladathoz, hogy ugyanolyan minőséget próbáljon adni, mint amit Nyugat-Európában ezek a játékosok hozzá vannak szokva. Ugyanolyan stábot, professzionális stábot építeni köréjük, kiszolgálást adni a játékosoknak minden téren. Akkor tulajdonképpen mi, mint kis válogatott kis csapat, utolértük Nyugat-Európát ezen a téren, ők meg elhaladtak megint előttünk a klubfutballban, de viszont a válogatott futballban meg ugyanott tartanak, mint mi a 90-es, vagy ugyanaz a különbség jött ki.
Egyébként, amit
igaz?
Fölvetettél az elején, hogy Ausztria nem fogja megnyerni az EB-t, és akkor lehet meg fogja nyerni a Deschamp az EB-t a franciákkal, a Southgate nem fogja megnyerni, tehát most mindenki nyomtassak itt egy el, tehát ilyen nem, tehát akkor nem tudom, nem nézek több futballt, tehát ha ezzel lehet tornát nyerni, és tényleg, szóval, hogy ez valami vérlázító. De hogy igen, lehet, hogy nyernek tornákat ezek a csapatok, vagy sokáig jutnak torna, és az Anglia ezen a gyógyágon, nem tudom, lehet bemegy a négybe ezzel a futballgyalázásra, amit művelnek. És akkor mi van? Tehát annak ellenére jutnak el odáig, amit csinál a szövetség kapitányuk. Tehát, hogy ezért szoktam én azt mondani, hogy lehet nézni a futballt, megpróbálni megérteni a futballt, ahhoz le kell ülni a mérkőzés elé, kicsit bele kell tenni az időt, meg az energiát. Ha valakit az érdekel, hogy ki nyerte a tornákat, ahhoz nem kell futballmeccset nézni, ahhoz fölmész az internet, és ki van írva az eredmény. Akkor nem kell róla írni, megbeszélni, mert az magáért beszél, hát ő nyerte a tornát, akkor ő volt a legjobb. Ha valakit eddig érdekel ez a sport, akkor az is egy helyzet, én nem bántok senkit, csak az egy másik helyzet, és nem mindent ír le az eredmény. Az eredményjelző rajta van az eredmény, azon nem lehet vitatkozni, az nem hazudik, de valakit ennél több érdekel, akkor meg kell nézni a meccseket.
Igen, Janikám, de most sajnos a nézők nem látják, de ugye a második csapatod az angol válogatott, itt ülsz egy angol mezben az angol meccsnapon, az angol címer fölött egyetlen kicsike csillag van.
Igen.
És akkor mennyit számít az eredmény?
Hát nyilván ezt nyögik, tehát hogy ők még így sem tudtak nyerni, vagy a rendkívül jó játékos állományokkal sem tudtak nyerni egy csomót, tehát hogy persze, tehát hogy náluk még eredmény sincs.
Southgate-et átkozzuk, mert egyrészt ugye hitvány fosa fociuk, másrészt kitoltak velünk, ugye, tehát ez
most ebből a kettőből egy is elég. Nekem az első is elég.
Feketén fejjel mondjuk ki. Másrészt meg Deschampot meg ünnepeljük, ugye ugyanmár, mint nem mi, hanem a franciák ünneplik ugyanezért, mert nem tudom, most már sokadik csillagot teszi oda föl a mez fölé.
Hát egyet rakott föl, 18-ban. Igen,
a VB csillagot, EB-t azt nem csillagot.
Igazából egyébként, hogy a franciákban jobban belemegyünk, 18 óta, mióta megnyerték a világbajnokságot, én nem érzem, hogy ez a csapat jobb lett volna.
Jobb nem lett, de szerintem, amit mondtatok, válogatott szinte nem feltétlen a játék számít, hiszen kimegy, nem tudom, most Stuttgartban is 40-50-60 ezer magyar kiment, és nem feltétlenül a játékot nézi, hanem egy 100. perces.
Átél a katarzist, igen.
Csobot Kevin gól az többet ér, mint egy Rangnick féle pressing futball, persze hosszú távon elnéznénk azt is, de ilyenkor csak a győzelem számít, szerintem válogatott tornákon, persze klub szinten is, de az megint egy másik kérdés.
Hát csak meg ott ugye több esélyed van, hogy kijöjjön hosszú távon, tehát ott csinálsz egy jó folyamatot, elkezdesz felépíteni egy játékot, akkor persze lehet, hogy lesz 3-4 rosszabb meccsed, de egy 38 meccses bajnoki szezonban a végére majd, ha tényleg jó az a folyamat, és tényleg jó az a játék koncepció, akkor ki fognak egyenesedni, és ott lesz az eredmény is. Ugye itt egy Európa bajnokságon ez nem biztos, hogy így van, mert 3-4 rossz meccs után egyrészt elküldünk a búsfenébe, mint most Southgate-et, aztán majd lehet, hogy jó rá. cáfol, még mi is. Aztán meg vagy rosszabb esetben kiestek, és akkor mehetsz haza magyarázni a bizonyítványt, mint Steve Clark, meg Pixie Stojkovic, bár ők meg sem nagyon próbálták magyarázni a bizonyítványt. Beszéljünk egy picit a Foden, Bellingham, Saka, Kane támadó négyesről, akik soroltam itt a klasszisokat Attilának, ugye 5-5 számoltam össze elsőre, amíg hozzáítettem a Trentet, akik aztán abszolút világklasszis 5 ilyen játékos, aztán a Rice szerintem elég erősen odasorolható, az 6, és akkor a Volkanen lehet vitatkozni, hogy van-e 7 világklasszis játékos a kezdőcsapatban.
Hát de senki is ott játszik a klubjában, könnyű.
És ezt akarom mondani, hogy fölhányom ezeket a játékosokat a pályára, mert ugye annyira nem vagyok bátor, hogy a Bellinghamet lecseréljem, vagy kihagyjam, miközben látványosan szenved szerencsétlen a pályán. És kicsit ugye az az érzésem, mint a Lampard, Gerrard, Scholes féle középpályánál, amikor ott taposták egymás sarkát hárman, mind a hárman világklasszisok, és így üvöltött az egész azután, hogy ők nem tudnak egyszerre a pályán lenni, nem tudnak együtt jól játszani, kioltják egymásnak az erősségét, és felerősítik a gyengéiket. Minden ellenfél tudta ugyanakkor, hogy ők fognak játszani, pontosan fel tudott készülni, hogy mi nem működik ebben ezen a középpályán, és így üvöltött a csapatjáték azután, hogy hiányzik egy komplementer típusú játékos mellőlük, aki azt tudja, amit ők nem, és ez lehetett volna mondjuk a Hargreaves az akkori angol válogatottban néhányszor volt is, később lehetett volna a Carrick, még később a Gareth Barry, tehát így menjünk vissza színvonalban egy picit, de soha nem rakta össze senki így egy világversenyen az angol csapatot, és akkor most meg láttam, hogy nincs ott egy Gordon, nincs ott egy Kobe Maino, nincs a Rice mellett egy Adam Wharton, ő még pályát se látott. Egyszerűen ez olyan típusú dilettantizmus, ami szerintem nagyon nehezen magyarázható.
Vagy kicsit külső nyomás is szerintem az angolok részéről, mert hanem egy Kobe Maino-t, vagy egy Wharton-t rak be, és nem sül el jól, akkor ott nem azt mondom, hogy nekik vége a karrierüknek válogatott szinten, de egy olyan bélyeget kapnak, amit utána nehéz lemosni, vagy eltüntetni magukról. És Rice Trent Alexander-ot kihagyni, nem tudom, nem hiszem, hogy beszéltük, hogy Sant olvas a Southgate, de azért biztos, hogy hallja a kritikákat, hogyha nem ők játszanak, vagy hogyha nem azokat a játékosokat játszatja, akit a közvélemény elvárna.
De itt van a különbség, ne haragudj, a Rangnick soha nem gondolkodna így a futballról, hogy azért nem rakuk be valakit, mert akkor az majd nem fog jól elsülni, és akkor engem majd jól lehúz a sajtó, vagy a játékos lehúzza. Egyrészt megvédem a játékost, én viselem a felelősséget, másrészt meg nem, azért rakom be, mert biztos vagyok benne, hogy jól fog elsülni, mert fölkészítettem rá, és tudom, hogy mit várok tőle a pályán. Most a Romano Schmidről beszéltünk, aki bekerült a semmiből az osztrák kezdőbe, egy tisztességes Werder Bremen játékos, semmi extra, bocsánat, 10 darab labdaszerzése volt ezen a mérkőzésen. Meg lehet, volt
pont
ő
hiányozna az angol válogatottból.
Nem tudom, de ideig lehet, hogy nem megyek el, de hogy na, szóval ezt jelenti szerintem szövetségkapitánynak lenni, vagy edzőnek lenni, vagy vezetőnek lenni.
Hát de az is, ugye, amit elkezdtünk taglalni, hogy mondjuk a Rice, az Arzenál, amikor átigazolt tavaly nyáron, egész egyszerűen kiképezték klasszikus hatosból, kiképezték extra 8-assá, megnövekedett a gólpasszai száma, a gólszáma, teljesen más játszik az elmúlt egy évben, mint abban a szerepkörben, ahol most visszatették, ráadásul hiányzik mellőle a kivel is játszott folyamatosan párba, hirtelen akartam mondani, Jani, biztos tud a válogatóban.
Philips,
igen.
Hát kinek? Hát Southgate-nek hiányzik.
Jó, oké, de akkor legalább úgy teszi vissza, hogy legalább volt egy olyan játékkapcsolat, ugye, amit mondtál, ahol pontosan tudta, hogy ő merre mozog, mert lejátszottunk egymás mellett mondjuk 38, nem tudom én hány meccset, x-et. És ezek miatt ez nem működik. A Trippier is játszik valahol, ahol egyébként a bal szélen kijátszik.
A Trippier.
Foden is, ugye körülbelül ott játszik, de teljesen más szerepben játszik, mint amit játszik a Manchester City-ben, Manchester City-ben. Tehát, mintha kiestek volna ezek a fiúk abból a szerepből, amit egész évben játszottak volna, és hát ez ilyen, mint egy puzzle, ami széthullik, és valakinek ezt össze kellene rakni, csak az a valaki valószínűleg nem Southgate lesz, vagy én nem látom benne a potenciált, hogy ezt ő meg tudná.
És ugye beszéltünk arra a műsor elején, hogy ki hogyan reagál, meg mennyire gyorsan, vagy mennyire elővételez dolgokat. Hát ugye itt igazán megszülettek azok a döntések, amikkel kapcsolatban korábban kritizálták Southgate-et, hogy nem születnek meg. Tehát jött hát ugye ez is, tehát hogy kiveszem a Trent Alexander-Arnoldot, én találtam ki, hogy ő játszon 8-asban, vagy ilyen, hát igazából 6-osban, tehát ez volt a probléma. nem működik, mindenki elmondja, hogy nem működik, ezért először nyilvánosan bűnbakot csinálok belőle, mert elmondom ezt a Calvin Phillips-es idézetet, hogy hát a Calvin Phillips profiát nem találjuk továbbra se, tehát már lehetett tudni, hogy ki fogja venni a Trentet a kezdőcsapatból. Bedobja a helyre Gallagher, de előre elmondta mindenki, hogy nem lesz jobb a Gallagher semmivel. Tehát lehetett, tehát azért mondom, hogy semmi olyan nem történt, amit nem lehetett tudni, és azért merem mondani, hogy ha én láttam, akkor az elég nyilvánvalónak kell, hogy legyen, mert ugye én nem azon a szinten mozgok szakmailag. És fél időben lecseréli, tehát saját magáról kiállít egy bizonyítványt a fél időben, mert a Gallaghert le kellett szednie, és beteszi a Kobe Mainot, végül mégiscsak beteszi, ezután a torna legjobb 20 percét produkálja az angol csapat hirtelen valamilyen, ki tudja milyen oknál fogva, ez így valamivel jobb, hoppá, nem is hittük volna, és aztán húz ilyeneket, akkor beteszi a Palmert a végén, és egyszerre játszik a Foden, a Bellingham meg a Palmer, akinek ugyanaz egyébként a posztjuk nagyjából. A Bellinghamet nem hátrébb húzza ilyenkor, ugye, mert a Mainot már beküldte előtte, nem tudja hátra húzni hova a Bellinghamet, a Bellinghamet kitolja a jobb szélre. Teljesen értelmezhetetlen, hogy mi történik. És ugye az egészen a korona a végén beküldi a Gordont a 87. vagy nem tudom, 8. percben. A üvölt a csapat egy balszélső után, már nem tudom, a harmadik meccs óta. Hát, és aki föltesz a kezét, betettem a 88. percbe, hát nem sikerült. És adott is egy olyan labdát a Gordon, amiben az egyetlen valamire való helyzetük lett a másik fél idő végén az angoloknak.
Igen, ez nem sokat tudok hozzáfűzni, esetleg annyit, hogy látszik, hogy van egy Gallaghered, és van egy Bellingham, akik hasonlóan rosszul játszottak, és Gallaghert lecserélni, mert Chelsea-be egy cserejátékos, a Bellingham pedig például a világ egyik legjobb játékosa, valószínűleg a vezére az angol válogatottnak az öltözőbe, és ez is egy kicsit elmond valamit a holland angol válogatott.
Szerintem pont az a baj, hogy nem tudják, hogy ki az angol válogatott vezére az öltözőben. Én azt is érzem rajtuk, hogy azért mégiscsak van ott egy Harry Kane, aki a minden idő gól mennyiségét termelte Angliában, van ez a Bellingham gyerek, van ott még egy-két 100 milliós játékos. Tehát, hogy viszont nincs egy olyan, aki én azt látom, aki a pályán olyan lenne, mint a Toni Kroos, hogy megjelenik, és akkor mindenki elkezd rá figyelni, meghallgat mindenkit, és dönt. És aztán mindenki csinálja a dolgát. És az edzőnek egyébként egy nagyon komoly segítség ez. És itt ezek a csikók szaladgálnak össze-vissza. Nagyon tehetséges, mindegyik elképesztő játékosok, tehát fantasztikus, csak nem egységben mozognak.
Kicsit a galaktikus Real Madrid jut néha eszembe, az angol válogatott, hogy világ legjobb játékosai, de úgy nem illenek össze, és nem tudják megmutatni azt, amit tudjuk, hogy tudnak. Akár válogatott szinten is kellene tudniuk, de a klub szinten látjuk őket hétről hétre. Valószínűleg Southgate menesztése lesz itt a torna után.
Milyen jó megoldás. Milyen jó kvíz kérdés.
Ha csak nem nyerik meg. És aztán mindenki fölköpés alá áll, aki én akkor biztos.
Nagyon jó kérdés. Én konkrétan nem tudok felidézni az idő pillanatot, amikor azért szurkoltam, hogy kicsit is rosszabb legyen az angol válogatottnak, de itt a lefújás előtt már szorítottam egy dán gólért, hogy akkor kapja meg az arcába a Nagelsmannt a 16 között a Southgate, tessék. Akkor kerüljél oda, és akkor ott küzdjél. És egyébként még lehet, hogy le is tudnám vezetni, hogy a németek az egy tök jó meccsap az angoloknak, mert nem kell a labdával sokat foglalkozni, hanem megfuthatják a területeket éppen a Kroos környékén, amit próbál persze védeni a Nagelsmann, de azért a svájciak is megmutatták, hogy ebben vannak buktatók bőven egy komolyabb minőségű csapat, amit kihasználhat. Most nem tudom, hogy az angol az ezen a tornán ebben a minőségében vagy ebben a formájában egy komolyabb minőségű csapat-e vagy sem. Na mindegy, hát én nem tartom valószínűleg, hogy itt ők sokáig menetelnek, vagy hát elmetnek sokáig, de az első komolyabb csapat, ahogy egyébként eddig is volt a Southgate érában, általában az első komolyabb csapat az véget vetett mindenféle menetelésnek, és én nem látom, hogy ez most fordulna meg. Az jutott eszembe itt a Galaktikus Real Madrid, hogy milyen jó kvíz kérdés lenne, hogy nevezzük meg azt az edzőt, aki, és persze nem csak ő volt, de nekem az ő neve van meg a fejemben, aki a Galaktikus Real Madrid kispadján ült, és kinevezték, hogy akkor próbáljon valami csapatjátékot összeeszkábálni ezekből a játékosokból. Volt ott ugye a Camacho, a Wanderlei, Luxemburgo, de nem rá gondolok, hanem
Vincent del Bosque, nem olyan volt?
Hát a Vincent del Bosque-t kirúgták 2003-ban.
A galaktikusoknál, vagy a válogatott?
A galaktikusoknál.
Az a
bizonyos döntés, amikor ugye a Vincent del Bosque-t elküldték, miután bajnoki címet nyert, mert az kevés, ott ugye habfehér balett is kell mellé, vagy akkor kellett még, és jött, mondom, a Camacho volt, aztán a Wanderlei, Luxemburgo, és köztük, vagy utánuk a...
egy Manchester United-os másodedzőre
volt? Queiroz is, de nem rá gondolok, volt rosszabb a Juan Ramon López Caro nevezetű.
Hát ezt rá biztos nem.
Tehát képzeljed el a világ legjobb játékosait.
Meg sincs.
Mindenkit megvettek, a Ronaldo, az Owen, már mindenki ott jár, a Beckham, már ez a Figo, a Zidane, miért mindenki ott van, a Raúl és a kispadon Juan Ramon López Caro. Na, kicsit ez az érzésem az angol válogatottnál, hogy kispadon kicsi Gerett próbálkozik, ismerkedik a játékkal. Jó, egy dolgot mondjuk még el, mert nagyon zavart, ugye, vagy hát viccelődtünk itt rajta, amikor néztük a mérkőzést, hogy a bal oldalon milyen sokat támadtak az angolok, főleg az első fél időben, mennyit volt a Trippier lábán a labda, meg milyen könnyen jöttek át a bal oldalon, és hogy...
Milyen rossz szögekbe kapta a passz, meg ő is milyen rossz szögekbe passzol tovább. Tehát nem.
Ugye minden passz lábra jön az angoloknál, igen, jó igen. Esetben, rossz esetben, vagy a többségi esetben 2 méterre, vagy 1 méterre mögé a játékosnak, majdnem mindig, ez elképesztő ezen a szinten. De hát azért mondjuk el a szlovének javára írva, hogy teljesen szándékosan hagyták ott a baloldalt, és terelték az angol labda kihozatalokat a baloldalra, meg kényszerítették Rice-t is, meg Pickfordot is, meg Stones-t is, hogy mindig baloldalra tudjon könnyen kiforgatni, mert hogy onnan semmilyen veszélyt nem fognak jelenteni, és ez végül is be is jött.
Hálózták a Szakát, ugye 2-1-3-2-be folyamatosan arra figyeltek, hogy ott
mindenhogy egy-egybe ott levegyen valakit.
Véletlenül sem maradjon egy-egybe.
Jó, úgyhogy a szlovének továbbítottak ezzel, 3.0-ás gólkülönbség. Nekik
egyébként gratulálunk, tehát a szlovén futballt azt hajlamosak vagyunk innen egy kicsit alulértékelni szerintem, de ebben a csapatban egy rakás játékos játszik Szlovéniában, és nem is szlovén bajnokságban, Celjében itt-ott. Úgyhogy le a kalappal.
Úgyhogy ők megvannak, sajnos megelőztek ezzel bennünket a ez legjobb baj. Csoport harmadikok tabeláin, úgyhogy most már nem előzhet meg senki más, gyakorlatilag ez a matek.
Egy csoport maradt, ugye, ahol mögünk bízhatunk.
Ugye az két... E csoportban biztos, hogy valaki biztos, hogy meg fog előzni bennünket a harmadik helyzet, mert úgy vannak a mérkőzések, hogy nekinek 3 pontja van, tehát nem tud olyan szenárió kialakulni, vagy hát nagyon nagy gólkülönbségű győzelmeknek kellene születni, inkább így mondom.
Nincs realitása.
Kevés realitása van, úgyhogy az F csoportotra kell vessük vigyázó szemeinket. Ugye Portugália játszik Georgiával, Törökország játszik Csehországgal.
Viszont ott 2 meccsnek is az eredménye befolyásolja, ami...
Igen, a portugálokat verniük kell a grúzokat, ez talán a kisebb vállalás. Bár B csapattal, igen, igazad van valószínűleg, és a másik oldalon pedig török győzelemre volna szükség. Vagy ha nem, akkor valami nagyon nagy gólarányú cseh siker, ugye?
Hú, én megmondom, hogy ezeket a számogatásokat nem... Nagyon szeretem.
A török győzelem bízunk, annak nagyobb a realitása, igen, mint a nagyon nagy gólarányú.
Igen, mint a nagyon nagy gólarányú cseh sikernek. Ezekben kell bízzunk. Most nem néztem konkrét százalékot, hogy hogy állunk, de lehet, hogy felesleges is, mert...
Az a 80, kicsit 80 fölötti, az biztos, hogy visszaesett.
Köszönjük szépen Mr. Southgate-nek innen is. No, hát úgyhogy nézzük ezeket a mérkőzéseket. Holnap szurkolunk nagyon a magyar válogatottnak, fura lesz úgy, hogy nem is lépünk pályára, de igazából a magyar szemüvegen keresztül nézzük ezeket a találkozókat, és hát jövünk majd holnap is a szokásos zicseres meccs kibeszélővel, mielőtt elmenne a torna is egy 2 napos pihenőre. Mi csak 1 napos pihenőre fogunk majd elmenni, mert készülünk nektek egy extra adással, de erről majd szerintem holnap beszélnék bővebben. Köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert Hollandiában.
Köszönöm a meghívást. Igyekszünk.
Hajrá! Attila, neked is köszi, és mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!